Dicsértessék a Jézus Krisztus! Márton Andrea vagyok, a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa. Sok szeretettel köszöntöm a mai napon a Mária Rádió hallgatóit. Április 19-e van, nagypéntek. Önök ezt az adást felvételről hallják. És köszönöm szépen technikus kollégámnak, Rostás Tibornak a önkéntes munkáját, amivel a mai műsor megvágta és rendelkezésünkre bocsájtotta. A műsorommal kapcsolatban elektronikus levélbe küldhetik el észrevételeiket a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. A mai napi témánk nagypéntekhez kapcsolódóan a szenvedés, illetve a szenvedésből való gyógyulás és a feltámadás. Sok szeretettel köszöntöm a vendégemet, Fazekas György atyát, aki a Katolikus Alkoholista Mentőszolgálatnak a lelkésze.
Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit. Én Fazekas György vagyok, 57 éves, és a Katolikus Alkoholista Mentőszolgálat lelkésze. Nagyon röviden próbálom elmondani az életemet. Megszülettem, édesapámat nem ismertem, ő később megtudtam, hogy átitta magát a túlvilágra. Aztán 4-5 éves koromban jött egy nevelőapa az életembe, aki alkoholista volt. 9-10 éves koromban állami gondozásba, intézetbe kerültem. Később ugyanebben a nevelő otthonban ismertem meg Bálint Dénest, aki hívő katolikus, mind a mai napig egész családjával együtt, és rajtuk keresztül ismerkedtem meg a hittel. 17-18 éves koromban már életem része volt az alkohol, de én periódikus ivó voltam, és ezért nem okozott különösebb problémát az életemben az alkohol, bár sok-sok szenvedést okoztam magamnak, és tudtomon kívül a környezetemnek is. 18 éves koromban keresztelkedtem, bérmálkoztam, aztán fölvettek az esztergomi szemináriumba, alkoholizálásom folytán kirúgtak a szemináriumból, aztán egy kicsit szerzetes is voltam a szalézi szerzeteseknél, de onnan is menni kellett az italozás folytán. Máltai szeretett szolgálatnál dolgoztam, onnan is menni kellett az italozás folytán, és amikor a Mátyás templomban dolgoztam, ott voltam 42 éves koromban, szabadultam meg az alkohol rabságából. A teológiát én a szalézi szerzeteseknél fejeztem be. Papírforma szerint akkor pappá szentelhető lettem volna, de emberileg nem voltam még érett erre. És amikor megszabadultam, akkor Jakus Otto atyával, még a szemináriumból ismertem őt. Akkor még ő volt ennek a szolgálatnak a lelkésze. Ő barátság fűz össze bennünket. Vele kezdtem el beszélgetni, most akkor hogyan tovább. Kihúzanottam, de valahogy a hivatás, a papság az ott volt, ott maradt a szívem közepébe. Úgy szoktam ezt mondani, hogy a hivatást úgy látszik nem tudtam elinni, mert hogy az Isten valamilyen módon ezt megőrizte. Akkor, amikor kihúzanottam utána, hát egy kicsit szemtelenül, jó Istennek azt mondtam, hogy ha azt akarod, hogy belőlem pap legyen, vagy akarsz még velem valamit, akkor majd lesz egy püspök, aki szóba áll velem, érted? Értette a jó Isten, mert Bér Miklós püspök atya szóba állt velem. Nem sokat mondott, de szóba állt velem kétségtelen. És aztán elmentem egy terápiára, akkor én már 8 hónapja józan voltam. A hivatásőrző házba elmentem, azért, hogy ott tényleg tisztázzam, mi az én dolgom, illetve akkor dr. Magyar Balázs, jelenleg is ő a háznak a pszichiátere, hogy majd ő ad egy papírt, hogy alkalmas vagyok-e, vagy alkalmatlan. És hát aztán így volt, hogy úgy tűnik, hogy alkalmasnak talált, és amikor kihúzanottam, hát utána nem rögtön lettem én pap, hanem a 3 évet végigcsináltam úgy, ahogy ezt a körbe mutatja. Amikor már 2 éves józan voltam, püspök atya megkérdezte tőlem, hogy mit szólnál, ha most diákonussá szentelnélek. Természetesen örültem neki, és aztán utána, tehát 3 év józanság után szentelt pappá engem. Először gyálon voltam, aztán Veresegyházra kerültem, Veresegyházon lakom, és hétvégén ott misézem. Különben pedig ezt a szolgálatot teljesítem, ugye úgy mondjuk ezt, hogy talán ebbe a szolgálatba küldött engem a püspök atya. Ez az én élettörténetem.
Nagyon szépen köszönjük, hogy tanúságot tettél, de ahogy hallgattalak, egyrészt nagyon örülök, hogy ilyen pozitív kimenetele volt, de azért ebben nagyon sok megpróbáltatás, nehézség és szenvedés volt ebbe a te életedbe. Mi az, amit így most visszatekintve el tudsz mondani? Mire jöttél rá, hogy hol okoztál magadnak, meg másoknak szenvedést? Illetve szintén akik függőséggel küzdenek, milyen szenvedéseken mennek keresztül ők maguk, illetve a családjuk?
Hát az első talán avval kezdeném, hogy a szenvedélybetegségnek a mélyén én azt gondolom, hogy mindig egyfajta szeretet hiány van, és hogy ezt a szeretet hiányt próbáljuk pótolni. Avval, hogy intézetbe kerültem, vagy ahogy fölnőttem, ugye egy alkoholista apa mellett azért jócskán volt félelem, szorongás, kiszolgáltatottság, bizonytalanság érzés, illetve, hogy ne lássanak, hogy eltűntem, ne történjen semmi, ami esetleg én okozok. Tehát egy ilyen környezetből jöttem, és ugye az a szeretet hiány, ugye az, ami indított erre felé. Hozzájön persze ugye az, hogy én magam fogtam meg azt a poharat, hát az volt a szociális minta. Ilyen egyszerű a történet, mert hogy én azt gondolom, hogy az életemben három lábon áll az alkoholizmus. Van egyfajta genetikai adottság, ez teljesen biztos, van egy szociális háttér, ez is teljesen biztos, mert hát alkoholista közegben nőttem föl, és hát van egy, az, hogy én fogom meg a poharat valami oknál fogva. Amikor először megfogtam a poharat, akkor egy karácsony alkalmával történt ez, amikor az alkohol hatására valamiféle feloldódást éltem meg. Már eléggé este volt, és a hold fönn volt, és így éltem meg, hogy nevetett a hold rám. Versenyt futottam a holddal, és nevettem, jó kedvem volt. Egy elfogadottság élményt éltem meg. Tehát az egyik, ami ide teszek, és az, hogy miféle szenvedések vannak, tehát hogy maga a kiváltók is egy szenvedés volt, amiért én ezt elkezdtem és csináltam, és nagyon sok szenvedélybeteg ugyanígy van. A másik ugye az, hogy a szenvedést, azt mi okozunk magunknak. Itt nagypénteken azért nagyon nagy különbséget kell tenni a között, hogy Jézusnak okozták, és ártatlanul szenvedett. Egy koncepciós per végén feszítették keresztre, és hogy ő senkinek soha nem okozott semmiféle fájdalmat és problémát. A szenvedélybeteg én magamnak is okozott problémát, és a környezetemnek is. Nagyon fontos azt is tudni, hogy ezeket nem tudatosan tesszük. Uh-huh. Tehát egyáltalán nem tudatos az, hogy alkoholista, és akkor most szándékosan rossz. Nem erről van szó, hanem az alkohol föloldja a gátlásokat, föloldja az embert, és akkor csinál mindenféle butaságot, agressziótól kezdve, és a többi, és a többi. De az az ember nem ő igazából. Ezért lehetséges az, hogy mondják, hát, hogy olyan jó ember. Mert tényleg minden alkoholista nagyon jó ember, csak az alkoholfogyasztás következtében megváltozik a személyiség, és ebből adódik aztán az, hogy szép lassan önmaga és a környezete kárára van. Azért mondom, hogy szép lassan, mert meg az alkoholizmus 15 év, azt mondja a szakember, vagy a szakirodalom, 15 év mire kialakul, és nagyon csendes, alattomos módon történik ugye ez a szenvedés. Mm-hmm. Hogy én magam az alkohol hatására kezdek egyre inkább bezáródni. Hogy egyre az érdeklődésem beszűkül, hogy elkezdek hazudozni, hogy hát én nem loptam pénzt, mert így nem, de hogy sok esetben mindenféle lopásokba belekeveredik a szenvedélybeteg. Hát ezzel környezetének kárt okoz, vagy a családban, amit én megéltem, tehát az a rettegés, a félelem, a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság. Ha most hazajön apa, hogy jön haza apa? Vagy amikor én mentem haza az intézetből, itt Óbudán laktam, sokszor úgy jöttem, hogy na most mire fogok jönni? Most nyugalom lesz, vagy nem lesz nyugalom? Görcsbe állt a gyomrom. Tehát a szenvedélybeteg a környezetének okoz, nem szándékosan az alkohol hatására sok-sok fájdalmat, szomorúságot, és persze én magamnak is okozom ezt, mert hogy amit mondtam az előbb is, hogy szép lassan bezáródom, a világ egyre szűkebb lesz, egyre kisebb az érdeklődés, másik személyesen érdekel, mert hogy az alkoholon van a hangsúly. És akkor, amikor idézőjelben, baráti körben vagyok, vagy voltam, akkor sem a másik személye érdekelt, hanem mindenféléről beszélgettünk. Azt szoktam mondani, hogy a világ összes könyvtára kevés lenne ahhoz, hogy azt a sok badarságot leírják, vagy befogadja, amit mi összebeszéltünk alkohol hatására. Tehát nem rólunk szólt, nem rólam szólt, hanem ilyen felszínes valami. Az a legborzasztóbb talán, hogy miközben szeretetet kerestünk, tehát épp az ellenkező irányba fordult a történet az alkohol hatása miatt. Kerestem a szeretetet, kerestem, hogy elfogadjanak, befogadjanak, hogy valamiféle otthon érzésem legyen, hogy befogadnak. Közben épp az ellenkezője történik, hogy bezáródunk, beszűkül a világ, és csak az alkohol, ugye ő van a középpontban. Szép lassan az egész gondolkodásomat, mentalitásomat az alkohol
átitatta. Igen, szó szerint. Egyfajta magányosság, hiába voltál társaságban, de lelkileg belülről egy nagy magányt éltél meg.
Hát ez így van, teljesen elmagányosodik az ember, elmagányosodtam, és az a baj, hogy ez az alkohol tényleg mindent átitat. Én azt szoktam mondani, hogy még az Isten való kapcsolatot is átitatja az alkohol. Az, hogy esztergomi szemináriumban voltam, ugye akkor már egyértelmű, hogy én alkoholista voltam, bár nem ismertem be, hogy egyértelmű volt, hogy az alkohol vezetett. És lementem a szeminárium kápolnájába, Szentkereszt kápolna volt, és egy gyönyörű Krisztus feszület volt fent, és én Jézusról beszélgettem, hogy hát ide figyelj te Jézus, te engem papnak akarsz, ugye? Igen, hát azért vagyok itt a szemináriumban, hát azért vagyok itt.
Még meghallottad ezt a hívást.
És aztán még beszélgettem tovább, hogy hát ez a papszakma, ugye, hát ez egy ilyen ivós szakma, ugye, hát elnézést, hogy így mondom, de hogy hivatás, hogy átjárja az alkohol, mert akárhova hívják a papot, mit iszik, ez az első kérdés, tehát akkor mit kell csinálni? Hát Jézus, hát én majd iszom, te pedig majd vigyázol rám, hogy ne rúgjak be. Ezt mondom, hogy az alkohol átjárta az egész gondolkodásomat. Hát Jézus nem azt akarja, hogy én részeg legyek, Jézus nem azt akarja, hogy én igyak, egyáltalán nem. Csak ennyire meg tudja zavarni az ember gondolkodását, és aztán ezen túllépve az egész önértékelésemet. Tehát az, hogy én egy értékes és fontos ember vagyok. Mert éppen az alkoholizálás következtében és az elmagányosodás következtében elvesztem a kontrollt, nem kapok visszajelzést, és egyre lejjebb és lejjebb süllyedek, hogy én egy értéktelen, jelentéktelen, nem számítok senkinek, nem vagyok fontos, nem kellek senkinek. Ez az én részem.
De hál' Istennek lett egy fordulat, és meghallottad Jóisten hívását, meg eldöntötted, hogy te másképp szeretnéd élni az életedet, és akkor lettek körülötted, meghallottad, észrevetted, hogy vannak, akik kíváncsiak rád, akik elfogadnak, akik próbálnak neked támaszt nyújtani. Mi volt, vagy hogy történt ez a fordulópont? Már ugye röviden a bemutatkozáskor mondtad, de én azért azt gondolom, hogy lehet, hogy ez nem is egy alkalom, hanem több helyzet és több döntés, amikor valaki amellett dönt, hogy józan életet szeretne élni. Hogy volt nálad, vagy mit tapasztaltál, hogy akik már hozzád jöttek segítségért, hogy mik lehetnek ezek a fordulópontok, amik átsegítik, vagy átbillentik őket, hogy ne ezt az önpusztító életet, hanem egy olyan életet éljenek, ami őket felépíti.
Hát, mint ahogy mindenkinek az alkoholizmusa teljesen egyéni, a józanság útja is teljesen egyéni, és a szabadulás útja is egyéni. És ugye az a megint csak ugye nagypéntekhez kapcsolódóan meg kell halni. Sajnos számomra itt az elmúlt években, amióta bab vagyok, körben mozgok ez a feladatom, azt tapasztalom, hogy bele kell halni. Tehát meg kell halni. El kell jutni a mélypontra. Nagy ritkán látom azt, hogy egy-egy ember még a mélypont előtt bárki tudja, hogy az őnek mi a mélypontja.
Igen, ezt akartam mondani, hogy mivel egyéni az út, nem biztos, hogy én azt látom, hogy az még nem mélypont, de ő már maga számára belülről egy olyan poklot, vagy egy olyan mélypontot él meg.
Így van, tehát hogy bele kell halni, és akkor, amikor én már nem tudom, talán negyedszerre voltam pszichiátrián, a Nyírő Gyula kórházban ott a sarokban, azóta már emléktáblát állítottak ott, szóval ott a sarokban ott egy délutánt átsírtam és átimádkoztam, hogy Uram Jézus, most vagy megszabadítasz engem, vagy megdöglök. És elnézést, hogy ilyen csúnyán fogalmaztam, de tényleg így éltem meg. Mert az életem az nem élet. Folyton ebben a mókus kerékben voltam, mert hogy periódikus ivó voltam, hogy rendbe hoztam az életemet, aztán egy-két-három hónapig, fél évig ment az élet, aztán megint ittam, és akkor megint romba döntöttem, és akkor megint újraépítettem a kapcsolatokat, megint romba döntöttem. Tehát egy ilyen lelki mélypont volt, hogy ezt már nem kész, hát elég volt ebből, nem kérek többet, mert elegem van. Tehát ez az a mélypont, amikor nagyon-nagyon imádkoztam, hogy Uram, most akkor szabadíts meg engem, mert ennek semmi értelme nincsen. Én oda kapcsolom ugye a feltámadást, május 15-e, hogy amikor az első józan nap nem voltak látomásai, meg nem hallottam hangokat, egyfajta belső béke és nyugalom is, egy elfogadottságérzés, egy szeretetérzés, egy jó, hogy vagyok, egy otthon vagyok, egy szép az élet, egy minden rendben lesz, minden kikerekedik. Nem tudom pontosan, mert ezt az érzést nem lehet összefoglalni olyan sokrétű, hogy az én szabadulásom, az én föltámadásom ott a Nyírő Gyula kórházban kezdődött. És akkor onnantól kezdve nem kell innom. És az a tapasztalatom, hogy Jézus az alkohol rabságából a szabadító. Akárhogy is nézzük. Ugye nagyon érdekes, hogy a szemináriumban megtanultam, hogy Jézus neve Jáve a szabadulás, Jáve a szabadító. De ez csak egy ilyen elméleti tudás volt. És hogy tényleg ő a szabadító, mert hogy ott akkor én azt megéltem.
Ott vált számodra is átélés és tapasztalattá.
Így van. Teljesen igaz, hogy ő a szabadító, és innentől kezdve mindenféle szenvedélyből, megkötözöttségből, az életünk nyavajáiból ő a szabadító. Megint csak azt kell mondanom, hogy más emberekkel, nem szenvedélybetegekkel beszélve is azt tapasztalom, hogy el kell jutni a mélypontra. El kell jutni a mélypontra, valaki jön, hogy mennyire türelmetlen, és neki ebbe valahogy bele kell hallnia. Utána szabadul meg ettől, akármilyen nyavajára gondolhatok, ami az életben van, a párkapcsolatok kezdve mindenbe. Utána, tehát amikor aztán megtörténik a feltámadás, akkor egy másik világ nyílik meg. Egy gyönyörű világ, egy szép az élet, jó az élet, jó, hogy élek, hogy elkezdek látni. Nagyon érdekes volt számomra. A szabadulásom előtt is, és utána is a Mátyás templomban dolgoztam. A Mátyás templomból, amikor lejöttem a Batthyány térre, akkor a hévhez két irányba lehet menni. Rögtön balra, vagy jobbra, és akkor utána balra. És én mindig jobbra mentem, mert hát ott még régen volt büfé, és hát még lehet venni a magam szendvicsét, két sört, vodkát. És hát ez volt a rutin, ez volt az útvonal. És akkor, amikor kihúzanottam, akkor is ugyanezen az úton mentem. Megdöbbentő, ugyanazon az úton mentem, pedig már józan voltam, már jó ideje. És egyszer csak jobb oldalra nézek, és látok egy virágboltot. Nézem, mondom, hát ez egy virág, milyen szép virágok vannak itt. És bementem a virágboltba, és megkérdeztem az eladót, hogy mióta van itt ez a virágbolt, mert most látom. És kerek szemmel nézett rám, és azt mondta, hogy hát amióta itt van ez az aluljáró, azóta itt van ez a virágbolt. Szabadulásom előtt nem láttam azt a virágboltot. Évekig elmentem mellette, és nem láttam. És akkor, amikor kihozanottam, megláttam. Megláttam, és tudtam örülni neki. És gyönyörködtem benne, hogy a madárcsicsergés, a tavasz illata, a tavasz színei, hogy emberek vannak körülöttem.
Az a helyzet, hogy mindig kiderül, hogy nagyon-nagyon rövid a műsoridő, de nagyon szeretnélek én, hogy egy kicsit beszéljél a Katolikus Alkoholista Mentőszolgálatról, meg arról, hogy hogyan kaphatna segítséget mindazok, akik eljutnak a mélypontra, vagy a hozzátartozók. Aki mondjuk meghallgatja ezt az interjút, és felmerül benne, hogy ez rólam beszélt, vagy a belső érzéseimről, hogyan találhat meg téged, hogyan lehetsz te bárkinek úgy a segítője, mint mondjuk annó neked volt a Jakus Otto atya, vagy Püspök atya.
A Katolikus Alkoholista Mentőszolgálat Óbudán, a Kórház utca 37 szám alatt van, ahol be lehet telefonálni, és engem ott is meg lehet találni, illetve megmondják a telefonszámomat. A Kórház utcának a telefonszáma 2 is van, 061-242-2330, vagy van egy mobiltelefonszám, a 0620-775-3135. Van internet cím is, de itt megmondják pontosan. Bárkivel szívesen beszélgetek, hogyha tudunk időpontot egyeztetni. Mondom, én Veresegyházon vagyok, tehát itt be kell jönni, de bárki, aki úgy gondolja, hogy szüksége van segítségre. A Katolikus Alkoholista Mentőszolgálat legfontosabb tevékenysége a lelki gyakorlat. az a szolgálat szíve, lelke, így van írva ebbe a kis könyvecskébe, tényleg így van. Mert ezen a lelki gyakorlaton éljük meg és tapasztaljuk meg, hogy elfogadottak és szeretettek vagyunk. Hogy megyünk egy közösségbe, nagyon sokan azt mondják, hogy jönnek félve, remeg, vagy hű, mi lesz itt, és most mindenki szidni fog engem, meg letorkol, meg lehülyéz, meg ilyesmi. Nincs erről szó. Minden alkoholisták vagyunk, és tudjuk, hogy az elfogadás, a szeretet a legfontosabb. Tehát ezek a lelki gyakorlatok, ez a központi. Utána lehet egyénileg beszélgetni akár velem, vagy itt helyben a munkatársakkal. Havonta egyszer van Szentmise, ahova mindenkit szeretettel várunk, aki érdeklődni akar, és akkor itt meg lehet ismerni a közösséget, lehet beszélgetni. Akkor, amikor itt vagyok évközben, akkor a iskola évhez igazodóan van hittan is, az péntekenként szokott lenni, de vannak egyéb csoportjaink is, tehát a csoportok azok már a gammagét önsegítő csoportok, de szorosan összekapcsolódik a kettő azért.
Tehát, hogy nem marad senki egyedül, hanem mindig közösség felé irányítjátok, ahogy én is tudom, meg én magam is tapasztaltam a réves szolgálat során, hogy nagyon fontos a közösséghez való tartozás, hogy senki nincs egyedül, vagy hogyha vannak nehéz pillanatok, akkor van, akit fel tudtok hívni, illetve egymást keresitek. Az a helyzet, hogy a műsoridő tényleg nagyon rövid volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad a saját életedet tanúságtételként a mai műsoromban, az Otthon a Családban című műsorban, és remélem, hogy mindazok, akik hallgatták, azok épültek ebből a beszélgetésből, illetve akik úgy érzik, hogy ezt követően szívesen beszélgetnének veled, azok veszik a bátorságot, felemelik a telefont és megkeresnek. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, áldott húsvét ünnepeket kívánok, találkozunk 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Márton Andrea voltam.
Mindörökké, amen. Köszönöm szépen.
Atyám, 2 kezedben csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapok. Boldogság, hogy itt van otthonom. Tarts meg 2 kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmam, rejtsd el sorsomat. Tarts meg 2 kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadba rejtsd el sorsomat. Atyám, 2 kezedben teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm. Tékozlóként éltem, tárva most karod, hűtlenségem nem hány torgató. Tarts meg 2 kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadba rejtsd el sorsomat. Tarts meg 2 kezedben, őrizd meg, Uram,
a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrea műsorát hallották.
Híreink következnek.
Papszentelést ünnepeltek virágvasárnap Mária Pócson. Nagypéntek.